megy tovább a Business Lounge. Január közepén kikerült 5 darab óriás plakát a 11. kerületben. Szöveges óriás plakátokról beszélünk, amelyek az AI segítségével lettek létrehozva, ráirányítva a figyelmet az AI személyes terünkbe való betüremkedésére. Hogy ez hogyan történt meg, erről is fogunk beszélni, az okokról is fogunk beszélni, meg arról, hogy mi ennek a hatásmechanizmusa, és milyen célja lehet egy ilyen kampánynak. Aki itt van velünk, Weiler Péter képzőművész, a MOME harmadéves doktorandusz hallgatója. Szia Péter!
Sziasztok!
Onnan kezdeném, hogy a Szerencsejáték ZRT az rögtön reagált erre az óriás plakát kampányra. Mi a célja egy ilyen plakátkampánynak, és aztán menjünk rá, hogy mi a célja a te kampányodnak?
Hát a képzőművészet az egy nagyon magányos műfaj, és ebből olyan jó néha kilépni, és egy ilyen óriás plakát kampány, még ha mini is, és csak néhány darabról beszélünk, és felkelti az emberek figyelmét. Egyik az első két hétben nem szándékosan nem kommunikáltam erről sem, hogy megvártam, hogy történik-e valami. És olyan jó volt, mikor a fiam átküldte, hogy a Redditen már beszélnek róla, és nem tudom hány száz bejegyzést taglalja, vagy kérdezi, hogy ki lehet a gazda, aki ezt itt kitalálta. És aztán erre rákapcsolódik mondjuk egy nagyvállal, aki nyilván marketing célral, a marketing osztály dönti el azt, hogy ebbe lát kommunikációs lehetőséget, és akkor ilyenkor
úgy érzi, ha már elegen beszélnek róla,
és akkor úgy érzi a művészember, hogy végig is kitalált valamit, ami visszatükrözi azt, hogy ebben a korban miben van az emberiség, miben van Magyarország, miről beszélnek szívesen. És hát itt igazán egyébként, ha az okokat taglalnám, akkor egy nagyon egyszerű, én most 51 éves lettem, és kaptam még tavaly, amikor 50 lettem, akkor egy nagyon-nagyon hosszú születésnapi köszöntést egy barátomtól, és gyönyörű mondatok voltak benne, ilyen igazán megható, tehát ilyen lírai volt az egész, és akkor elképzeltem az ő arcát, meg az ő személyiségét, és ezt a szöveget, és nem illett össze. És azt gondoltam, hogy ebbe valami csalás van, és hogy hát, és megnéztem direkt egy ilyen AI detektorra, hogy akkor ez emberi szöveg, vagy pedig gépi, és hát persze gépi volt. És akkor a következő kérdés az még izgalmasabb volt, hogy ez vajon azt jelenti, hogy ő annyira szeret engem, hogy vette a fáradtságot, hogy még promptolt is nekem egy kis szöveget, vagy pedig be van ez neki így állítva, és akkor gyakorlatilag a séma aztán elővesz éppen az aktuálisat, és elküldi a barátainak.
Vagy egy gag volt.
Hogy rájövök el. De hát arra biztos, hogy jó volt, hogy ezen gondolkodjak, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy folyamat, amiben benne vagyunk, mert hogy egyre többen használják a ChatGPT-t arra, hogy emberi kommunikációt kiváltsanak vele, hogy nehéz mondatokat inkább ő szülje meg, hogyha mondjuk válni akarunk, hogyha egy születésnapi köszöntésről van szó, vagy egy munkáltató el akarja küldeni a munkavállalóját, akkor azokat a nehéz mondatokat hogy lehet tapintatosan úgy megszülni, hogy aztán ez egy óriás plakátért kiállt. És hát én elkezdtem játszani még így karácsonykor a ChatGPT-vel, és nagyon sok mondatot generáltam, amik tényleg ilyenek, hogy tegyünk még bele kis egy emoji-t, és akkor a ChatGPT fantasztikus emoji készlettel tudja feldobni ezeket a szövegeket. Kicsit olyan, mint a navigáció, most ide jöttem ugye a Váci úti stúdióba, pontosan tudom, hogy hol van ez a sarok, ahol éppen most beszélgetünk, de mégis beütöm a GPS-be, hogy akkor ő hozzon ide, és ez mondjuk már megszoktuk, hogy térkép helyett GPS-t használunk, a saját navigációs készletünk helyett a GPS-t használjuk, nem bízunk már meg
magunkban. Milyen sikerélmény, az bele se gondoltok, amikor GPS nélkül eljuttok egy helyre,
hát, és igen,
tudtam.
Ugye
tudtam, ilyen hogy megírni, nem lesznek
ilyen
autók.
Ilyen megírni a születésnapi köszöntést, ugye majd a ChatGPT után, majd ha 5 év múlva beszélgetünk, hogy na, erre is képesek vagyunk, hogy tudjunk beszélgetni, vagy akár írni egymásnak.
És hát, ez egy nagyon utopisztikus világ. Utopisztikus
ha világ. Mi képesek leszünk, mert ugye minél többet használod a GPS-t, ugye annál kevésbé tudsz.
Tehát, hogy bolyongó embereket látni a városban, para. Akiknek nincs térereje, ugye?
Igen.
Tehát, hogy valahol ezt vizionálom, hogy egyébként a kommunikációban, az emberi kommunikációban van egy ilyen GPS-szerű kiváltó ereje a ChatGPT-nek, hogy hagyjuk a gépről, majd megszűri azokat a mondatokat. És hogy akkor ez most jobb lesz, rossz? Nem lesz jobb, gondolom, kevésbé lesz emberi. Lehet, hogy tapintatosan tűnnek ezek, mert nagyon szépen tud fogalmazni, és ilyen puha.
Ez
egy ilyen puha matracra esik, hogyha ugye ezt a ChatGPT-vel fogalmazza meg neki a bank, hogy akkor ez most nem nyert. Egyébként az vicces volt, hogy amikor kikerült az egyik óriás plakát, akkor pont egy ilyen nagy banki üzenet mellé került teljesen véletlenül, és akkor így szépen rezonált egymásra, nem kaptál hitelt, és a másik meg a bank kínálja a hitelt a másik plakáton. Szóval ezek ilyen kis véletlenek.
Én is kaptam ilyen üzenetet karácsonyit De én nagyon gyorsan rájöttem. Nekem nem kellett detektor.
Hát, igen, biztosra akartam menni.
Mi volt a célod? Tehát, hogy mibe bíztál? Vagy tudtad, hogy milyen hatásai lesznek?
Hát, igazán ez egy ilyen megszállottság, hogy az ember beleszeret a saját ötleteibe. És akkor, ugye van, aki csak addig szeret bele, hogy mondjuk megír egy novellát, aztán elrakja, elsőleg elküldi egy kiadónak, én meg ezt így végig tolom, hogy akkor fú, akkor lefoglalom az óriás plakátot, kiválasztom, melyik sarkon legyen, aztán kimegyek lefotózni, akkor várok két hetet, hogy a Redditen ez beinduljon, és akkor utána eljövök egy rádióstúdióba beszélgetni erről. De hát így élünk szépen, de érdekes. Én azt gondolom, hogy ez a képzőművésznek ez egy ilyen csodálatos élmény, hogy kijöhet a stúdiójából, és egyedül festeget, és eljöhet emberek közé, és beszélget. Tehát igazán a célja ennek egy párbeszéd, hogy egy kicsit gondolkodjunk együtt az AI-ról, hogy az üzleti világban ez milyen változásokat fog hozni, mert most egyelőre ugye csak a szöveg, ezek a látványos részei az AI-nak, hogy megfogalmaz olyan mondatokat, amikre mi is képesek lennénk, de ráadjuk. Amit nem látunk, ugye mi van a színfalak mögött. Tehát, hogy amikor a bank eljut odáig, hogy valakinek hitelt ad, vagy nem ad hitelt, az mondjuk már sok esetben AI-jal detektálják, vagy AI dönti el. Mondok egy apróságot, ez egy kínai történet, hogy például amikor valaki online kitölti bank hitelkérelmet Kínában, bizonyos bank, nem tudom melyik bank, és mondjuk ezt a telefonjáról teszi, akkor azt is megnézi az a banki szoftver, hogy mennyire van feltöltve az ember telefonja. Tehát a 3-4%-on kezdi el valaki kitölteni ezt a banki hiteligényét, és az nem fog kapni hitelt.
Mert mire appellál, vagy mire
Az embereknek kezd lemerülni a telefonja, ugye az nem veszi magát komolyan, ugye, aki neki áll egy ilyen folyamatnak, úgyhogy 3-4-5%-os.
Ez milyen prekoncepció? Hát, bocsánat, tehát hogy ez ennek semmi értelme.
Az a szép, hogy nem prekoncepció, tehát ugye ezeket úgy találják ki, hogy megnézzük az összes hitelkérelmet, és ellenőrzik, hogy azokat, akik befizették a részleteket, azok hány százalékos feltöltöttséggel indultak neki a hiteligénylésnek, és valószínűleg az jött ki, hogy akik, mit tudom, 70-80%-ig föl vannak töltve, azok jobban fogják fizetni a hitelüket, mert azok precíz emberek, nem esnek bele olyan helyzetekbe, hogy mondjuk rájuk fagy a telefonjuk, és akkor ez valószínű nagy számok törvénye szerint, ez akkor valószínű elmond valamit a személyiségről. Elég ijesztő, de hogy ezeket is figyelembe veszik, és hát ez csak egy látványos része.
Az a durva, hogy erre nem lehet stratégiát építeni, mert ha erre rájönnek, mint ahogy mi már erről beszélünk, feltetőleg ezt már Kínában is tudják, tehát hogy mindenki föltölti, innentől a személyiségre keveset lehet majd.
Hát és nyilván ennél sokkal izgalmasabb adatok is vannak, hogy ki hányszor jár ATM-be, ki mennyire figyeli, mennyire precízen fizetik, nem tudom, a villanyszámlát. Ezek az adatok mind össze vannak ugye vezetve, és akkor az AI eldönti, hogy ki hitelképes és ki nem. De hát az is egyébként befolyásolja a mindennapjainkat, ha már képzőművészetből indulunk ki, hogy mondjuk az Instagramon mondjuk milyen képeket lájkolnak sokan, mi az, amit az Instagram is ugye favorizál, mi az, ami több emberhez eljut, egy képzővészetből kap egy visszajelzést, hogy fú, figyelj, hát az előző képen az csak 50 lájk volt, ez most 170, de te 300, hát akkor valamit most utóbbi pillanatban jól csináltam, hát akkor menjünk erre. De. És ezt hogy tudjuk magunkról függetleníteni, hogy olyan képeket csináljunk, amik jók, és nem azért, mert hogy az Instagramon sok lájkot szerez.
Ez akkor performance művészet, viszont a te művészetedről nekem mindig az jut eszembe, hogy minél több ilyen sok kérdéses képletet hozol létre, annál jobban meg akarod ismerni az embert. Szóval az összes, hogyha visszamegyek 20 évre, és a Hősök terén volt egy ilyen performance-od, hogyha oda visszamegyek, akkor mindig az jut, oda jutok, hogy ezek ilyen kérdések, amiket megvárva a választ, valamit meg fogunk tudni az emberről magáról, nem a magyar emberről, hanem általánosságban az emberről.
Hát elsősorban egyébként én magamról. az is egy fontos feladat, mert az valahogy a saját művészetének, a legtöbb művész azért abból indul ki, hogy mikor felébredek reggel, hogy vajon én mit gondolok, és az én helyem a világban az micsoda, és hogy ebben sokat segít az, hogy megmerem-e csinálni, kimerek-e állni, elmerem-e mondani a véleményemet, van-e véleményem. És hát ebben a performance művészetben az a szép, hogy egyre inkább az egész világ olyan, mint egy performance művészet, tehát hogy szerintem, ha bekapcsoljuk a híreket, akkor minden olyan, mint hogyha már valamilyen színházi előadást néznénk, mert el kell nem képzelni, dolgok történnek meg a szemünk előtt, és egyébként pont tegnap beszélgettem erről valakivel, hogy ez olyan szinten destabilizálja a teljes átlagembert, aki mondjuk csak néhány percig hallgat bele a hírekbe, és most nem is kell konkrétumokról beszélni. Mindenki le tudja fordítani a saját életében, hogy mivel találkozott az utóbbi néhány hónapban, hogy egyszerűen a biztos ugye már bizonytalan, a bizonytalan az meg még bizonytalanabb, és hogy ezek a kapaszkodók, ezek így elkezdenek kiesni, és hogy ebben egymás kezét még meg tudjuk fogni talán, és ez milyen fontos lenne, hogy akkor a lelki síkon fogjunk össze, meg próbáljuk meg egymásra gondoskodni. Pont mesélted ma reggel ugye itt a felvétel előtt, hogy valakit átsegítettél az utcán, aki nem lát, és hogy ez ilyen apró emberi gesztusok, amiket a ChatGPT nem tud helyettesíteni, ezek szerintem felértékelődnek, és talán ez a performanszum az erről szól, hogy merjünk még emberek lenni, és próbáljuk meg a ChatGPT nélkül elmondani azt, amit szeretnünk a másiknak, és hogy ez mennyire fontos lesz, és lehet, hogy hiánypótló.
Nekem pont ez jutott eszembe, hogy egy ilyen akcióhoz milyen bátorság kell, hiszen nem tudod, hogy milyen hatása lesz. És szerintem a kommunikációs iparban egyébként egyre kevesebb az ilyen bátor tett, hogy valami olyasmit csinálunk, hogy nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz. Lehet jó is meg.
Hát igen, itt még ugye én csak a saját bőrömet viszem a vásárra, egy nagyobb cégnél ugye az egész vállalat haragszik. Nem szolgál ki a büfés reggel, hogyha ugye nem kapod meg a minyont, hogyha tegnap valami rosszat tettem, és mondjuk a cégnek az ártott, tehát itt biztos, hogy ezért egy ilyen nagyon jó vadvízi evezés kvázi, ahol az ember magában ül a kajakban, és mindent kipróbálhat. Nyilván azért persze most utólag vagyunk lassan ennek a kampánynak, és azt gondolom, hogy tényleg pozitívan záródott, de lehetett volna ennek olyan kockázata, hogy nem tudom, mondjuk az a bankfem, aki mellé bekerült a plakátom, úgy érzi, hogy ez egy ilyen személyes támadás, és ezt direkt helyeztem oda, és akkor nem tudom most...
Annak most mi lehet a következménye?
Annak mi lehet a következménye? Valószínűleg semmi. De hogy így, hát igen, szerintem kommunikálni, még beszélni, meg pár beszédbe keveredni a nézőkkel, a hallgatókkal, a barátokkal, ez nagyon-nagyon fontos, és hogy erről szól igazán ez a kampány, hogy a ChatGPT az ne írjon helyettünk személyes leveleket.
Ez eddig ugye egy személyes vonulata és személyes indítatása ennek a kampánynak. Viszont onnantól, hogy reagált rá egyrészt az internet népe, utána erre még ráült erre a hullámra a Szerencsejáték ZRT, ez az egészet egy picit azért megbolygatta. Mi változott a kampány életében? Kellett-e neked kommunikálni? Létrejött-e interakció a Szerencsejáték ZRT és te közötted ezen kívül?
Megmondom őszintén, megnyugodtam, ahogy ez a Redditen indult, mert azt gondoltam, hogy kicsit szomorú volt, hogy az első két hétben kirakják plakátokat, sokat 5-6 óra rajta, és aztán csend van.
Hát meg ez nem olcsó.
És hát nem is olcsó, és akkor fotóztam az embereket, hogy elmennek a plakát, mert és hát nyilván a legtöbb esetben az emberek nem néznek fel, nem olvassák el, hanem elmennek, mert is gondoltam, hogy na hát ez is egy klassz kampány volt, hogy akkor ezt így érdemes volt megcsinálni, szuper, nem sokára jön a számla, ezt majd be lehet fizetni. De hogy akkor azért van bennünk ilyen figyelem, hogy ha kikerülnek szövegek az utcára, és nem feltétlenül színes nagy képek, melyek persze ostoroztam magamat, hogy miért nem csináltam ilyen nagy színes képeket, már arra odafigyelnek, minek próbálkoztam itt szöveggel, pedig ebben pont az a feltűnő, hogy ilyen apró betű szövegeket nem látsz a varázs plakátokon, csak
a szöveges
képeket.
Posztok is már azért kihalóban vannak.
Igen. Szóval így megnyugodtam, hogy az emberek figyelnek még egy kicsit a környezetükben, hogy benne vannak, nem csak a telefonjukat nézve közlekednek, és egymásnak ütődnek, mikor éppen egyik se néz fel a képernyőről. Szóval megnyugodtam, és belekeveredni egy ilyen kommunikációs eseménybe, ez nagyon tetszett, hogy így ilyen gyorsan reagált erre a Szerencsejáték ZRT, és hogy ezek felfigyeltek arra, ami zajlik a városban. És nyilván ez egy opportunista, és nem azért csináltak, mert szerintük ez egy jó műalkotás, hanem azért, mert hogy figyelem róla. Van róla, és vagy körülötte, és akkor ez nekik is segít értékesíteni.
Hát meg az is izgalmas, hogy ugye AI-ról beszélünk, meg digitalizációról, és te egy klasszikus médiaeszközön kommunikáltál, tehát nem az online térben.
Igen. Tehát a kommunikációhoz nagyon sokat hozzátesz azért az, hogy a Redditen ugye már online térben, aztán én is a Facebookon osztottam meg a fotókat, tehát hogy azért bepörgetni azért az online-nal sikerül, vagy nem érnének össze a szálak, tehát lehet, hogy 5 ember beszélne róla, hogyha nem lenne a Reddit, de a Reddit hozta össze azt a 400-500 embert, aki erről itt tényleg diskurálni akart. Hát szóval nincs valószínűleg most már kampány online valamilyen lenyomat nélkül, tehát az óriás plakát sem képes önmagában, most ez nyilván egy 5 darab óriás plakát, de hogyha 300 lenne, és azt gondolom, hogy talán még fontosabb lenne, hogy legyen egy online lába, ami ezt az egész üzenetet támogatja, bármilyen üzenetről is van szó, és akkor ez most tényleg csak pusztán kommunikáció, ipari meglátás.
Tudsz-e olyan új gyakorlati példát mondani, ami az elmúlt 1-2 évben jellemzi az AI-t? Mert most ami a kínai példa is, az, azt gondolom, hogy egy olyan adatelemzés, amit az elmúlt években azért használtak, tehát hogy milyen újdonsággal jött elő mondjuk így az elmúlt egy-két évben.
Hát ez még itt, amivel ugye találkozik a hétköznapi ember, ezek a színes, érdekes zene, hogy lehet zenét készíteni, képet készíteni, szöveget írni, és ezek a látványos dolgok, de ez a jéghegynek a legkisebb csúcsa alatta. Azok az algoritmusok működnek, amik már mondjuk a Google-nek a PageRank-je volt az első ilyen nagyhatású algoritmus, ez 2006-os kb., tehát ez még nem hívták AI-nak, csak egy nagy algoritmus, ami ugye mindenki más, ha te keresel ugyanarra a szóról, hogy Alma, vagy Viktor Tev, akkor teljesen más fogtok látni. Nem ugyanaz a page rank-je az almának, mert tudja, hogy neked nem tudom, az alma az fontosabb, a Tominak lehet, hogy kevésbé, még belecsempész még három olyan hirdetést, ami neked kell, neked meg nem kell, tehát ez nagyon személyre szabottam van összerak, hogy mit látsz a világból. És ez az algoritmus, ez egyáltalán nem egy filantróp valami, hanem ez a pénzszerzésről szól, tehát a keresés az úgy van összerak, hogy minél több profitot tudjon a Google belül összeszedni. És hát ennek a következő lépése, vagy a tartalomipar, ugye rá az, akár a Netflix, akár az Instagram, akár a Facebook, mindenki gyakorlatilag ezeket az algoritmusokat kezdte el úgy építeni, hogy ezek nem láthatóak, nem is feltétlenül tudjuk, hogy hogyan befolyásol minket, de még a GPS is ugye nem feltétlenül ugyanazt az útvonalat kapott te is, meg én is, mert lehet, hogy hát tudja, hogy szeretem a Burger King-et, akkor elvisz egy Burger King-hez egy kicsit, és ott földobja majd a hirdetést. De, tehát ezek nagyon, nagyon alattomos, azt kell mondjam, ez a szó talán a legjobb használható, mert nem tudjuk, hogy működnek, már azt se tudja, hogy működik, aki írja ezeket, mert annyira komplexek és bonyolultak, és ezek az algoritmusok irányítják igazán az életünket, az, hogy mikor kapunk, milyen posztok jönnek fel, milyen filmekkel találkozunk, milyen könyvet kell megvegyünk, milyen butort vegyél, tehát ezek mind itt vannak körülöttünk, és ráadásul mindig nagy olyan tech cég kezébe van, amihez mondjuk már magyar félnek, itt egy kicsi országban közünk sincsen, esélye, már Európának sincs igazán saját se olyan áruházra. Na jó, mi van a Zalando, de azért mondjuk látszik, hogy az amerikaiak és a kínaiak ebben viszik el a piacokat minden országban, és hogy hát ez egy félelmetes kép, mert látszik az, hogy ezek a cégek csak arról szólnak, hogy pénzt kell keresni, és mondjuk akár egy amerikai elnökválasztás kapcsán is olyan fordulatot vesznek azok a céges policy-k, amik ugye ilyen a for the good of the world volt kihirdetve, hogy hát ez így a szívünk a világé, és aztán kiderül, hogyha már nem az a politikai szféra van, akkor már ezek nem számítanak, csak megint visszajöhet a pénzkeresés, és tehát ezekben én nem hiszek, és hogy az algoritmusok azok az emberért jöttek létre, nem ezek a cégek jöttek létre, és hogyan tudunk megszabadulni az algoritmusoktól, hogyan tudunk ezektől függetlenedni, ez egy nagyon nagy kihívás lesz.
Egy ilyen kampánnyal azt mondod, hogy kinyílik az emberek szeme, fölnéznek és megnézik a környezetüket, és egy picit szövegben gondolkodnak. Ez segíthet szerinted abban, hogy egy ilyen emberibb világba térjünk vissza, vagy emberibben gondolkodjunk? Ha mondjuk sok ilyen lenne, akkor nem vesznénk el megint a szövegbuborékokban, meg ugye a képekben, hanem akkor lenne egy ilyen kicsit emberibb, kicsit szárazabb, de azért mégiscsak tartalmilag fontos üzenetekkel teli világ.
Hát szerintem aki a kommunikációt, és itt azt az énemet használom, ami a képzőművészetből ez a performance én, hogy hogyan tudok figyelmet felhívni valamilyen olyan projektre, ami nekem fontos, és azt gondolom, talán a világnak is fontos, és akkor kettő találkozik. És ebben azt az eszközt használtam, hogy eltérek attól, ami általános. Ugye, hogy ha nagyon nagy képekhez szoktunk, és nagy betűkre, akkor ha beteszek egy olyat, ami viszonylag homogén fehér háttéren kis szöveg van, az azért lesz feltűnő, mert ilyet nem láttak, mert valaki pazarolja a helyet, meg pazarolja azt, hogy 10-ből csak 2-en fogják azt elolvasni, míg ha nagy betűvel írtam volna, akkor 10-ből 80. Ez egy ellentéte annak, amivel egyébként így a legtöbb ember találkozik, és ezért lesz érdekes. De hogy ez még ettől még nem feltétlenül azt jelenti, hogy most én nagyon őszinte, és nagyon, hogy ezért voltam őszinte, vagy ezért voltam, vagy ezért értékesek ezek a gondolatok, ez inkább egy ilyen kommunikációs eszköz, hogy ezt így akartam elmondani, hogy így legyen aztán érdekesebb. De hát szerintem az analóg, ami még eszembe jut, ugye, hogy a digitális analóg, tehát ahogy a telefon képernyője betölti az életünket, és már úgy alszanak el az emberek, hogy TikTokot pörget a férfi is, meg a nő is, és ez a családi életnek egy ilyen meghatározó része, hogy mindenki hülye videókat néz.
Tudod, mennyi szex van ott.
Igen, tehát egy ilyen családban. Szerintem egyébként ez biztos, hogy kiad a szexuális életre, és kiad a kapcsolatok minőségére is, hogy ha ebben növünk fel, akkor egy felértékelődik mondjuk egy bakarit lemeznek a meghallgatása, mint egy ilyen családi szeánsz, vagy akár egy tea megfőzése, úgyhogy nem instant, hanem egyszerűen csak össze kell rakni, és azzal foglalkozni kell, vagy akár egy IKEA bútor összeszerelés, ami egy elég analóg téma. Tehát ezek felértékelődnek, és szerintem azért az emberek szeretik azt, hogyha ilyen alternatíva jelenik meg az életükben, és akkor például a bakelit lemez játszó, hogy akkor hoppá, most ez mégiscsak érdekes. Nem fogja megváltoztatni az alaptrendeket, de menekülés az analógba szerintem az egy ilyen jellemző ilyen napi helyzet, hogy próbálunk a digitálistól valamennyire elszakadni. De nem tudunk, hiszen annyira okosak ezek az algoritmusok, hogy valahogy mindig vissza fognak édesgetni. Ennél jobb drogot még nem találtak ki. Mert ezt már nem is az ember találja ki, hanem az AI maga.
Ehhez azért mi is kellünk még mindig, hogy ezt a drogot bevegyük. Tehát...
Hát mert nagyon szépen analizáltak minket, ugye ha kínai példára visszamegyek, hogy ennyire alattomos, hogy még ezt is figyeli, hogy hány százalékos a telefonunk feltöltöttsége, hogy mennyi minden olyan dolog van, ami ebben tényező, hogy kit hogyan tud befolyásolni. És ugye egyénileg megtalálják, hogy mi a te gyenge pontod, mi az én gyenge pontom, és annak megfelelően kötnek oda a képernyőhöz. Tehát ez egy óriási probléma.
Figyelj, én azt mondom, rajtunk a sor.
Hallgassanak rádiót szerintem.
Igen, beszélgessenek.
Beszélgessenek, és ezért jók a beszélgető műsorok, mert ez made by humans, és not AI.
Disclaimer, igen, ez nem három AI között zajlott ez a beszélgetés. Veller Péter képzőművésszel beszélgettünk, nagyon köszönjük Péter, hogy itt voltál
velünk. Hát én köszönöm a meghívást.
És ennyi volt már a Business Lounge. Két hét múlva újra lesz műsor. Mi meg ma este találkozunk veletek a szabadesésben. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Szép napot, szevasztok!